Kedves hallgatóim, köszönöm szépen, hogy eljöttek, hogy meghallgassanak egy az emberiség kultúrtörténetével egyidős kérdésre egy új választ. Nevezetesen az a kérdés, hogy hogyan jött létre és kialakulás után hogyan működött a Föld, ez évezredek óta érdekli az embereket, és különböző válaszok születtek. Legmesszebbre természetesen a hellén kultúra idején jutottak, amikor pontosan tudták, hitték, hogy a Föld gömb alakú, és nem csak tudták, hitték, hanem meg is határozták a gömb alakú Föld átmérőjét, sugarát, meglepő pontossággal, sőt, kimondották azt, hogy feneketlen mély a múltnak kútja, tehát a Föld nagyon-nagyon-nagyon öreg, idős égitest. Ugyanúgy, mint a naprendszer többi bolygója. A görög kultúra elhalványodásával azonban a középkor, újkor elején más válaszok születtek. Leginkább a vallások teremtés legendái adták meg a válaszokat. Például a Biblia alapján a Föld korára 6000 évet számítottak. A geológusok, akiket akkor még nem neveztek geológusoknak, de a Föld kutatása szintén az emberiség kultúrtörténetével egyidős, alapvetően azért, mert ásványi nyersanyagokra, drágakövekre, ércekre mindig is szükség volt, tehát folyamatosan megismertük a Földet, a Föld felszínét, amelynek az lett a végeredménye, hogy a 6000 évet, miután láttuk, hogy a Föld felszínét rétegek alkotják, amelyek részben szárazföldön. Aztán szárazföldi területeken tengeri rétegeket találunk. A tengeri rétegek lepusztultak, megint szárazföldi, megint tengeri üledékek. Tehát egy óriási történet bontakozott ki szemünk előtt, és legizgalmasabb módon ezek a rétegek nem dobostorta-szerűen helyezkednek el, hanem kibillenve, sőt, drámai módon gyűrve, föltolódva, egymásra tolódva, kőkemény kőzetek hajladoznak, amelyekből csak azt a következtetést lehetett levonni, hogy ezek a deformációk, nevezik őket így, ezek nagyon-nagyon-nagyon lassan kellett, hogy végbe menjenek, tehát valóban feneketlen mély kellett, hogy legyen a múlt kútja szemben a 6000 évvel. Ekkor jött egy fizikus, és azt mondta, na majd én rendet vágok ebben a vitában. Ez egy egyszerű kérdés, ezt exakt matematikai eszközökkel, szabatos fizikai alapon ki lehet számítani. Úgy hívták őt, később ezt a nevet kapta, hogy Lord Kelvin, és azt mondta, hogy ugye tudjuk, hogy a Föld, amikor keletkezett, egy izzó bolygó volt, a Föld története semmi más, mint ennek az izzó bolygónak a fokozatos kihűlése. Ez pedig számítható. A vonatkozó differenciál egyenleteket megoldotta, és Lord Kelvin maga szempontjából a kérdést eldöntöttek vélte, 100 000 év, bocsánat, 100 000 000 év. Na, ez sok a 6000 évhez képest, de a geológusok számára nem volt elég. A 100 000 000 év kevésnek bizonyult. Nagyon nagy kritika érte Kelvin, nagyon nagy viták voltak, azt mondta Kelvin, nem baj, majd újra számolom. Újra számolta pontosabban, mondotta, és 20 000 000 évet hozott ki. No, a nagy dilemát végül is egy másik fizikus, Rutherford oldotta fel, aki azt mondotta, hogy az Becquerel által 1896-ban felfedezett természetes radioaktív elemek bomlása alkalmas arra, hogy meghatározzuk a kőzetek korát, és ezzel együtt a Föld korát. Az eredmények a geológiai térképezés eredményeivel együtt azt mutatták, hogy a földkora valóban nagyon-nagyon nagy szám, nem 100 000 000 év, hanem 1000 000 000 években, másképpen milliárd években kell mérni, a Föld 4550 000 000 éve keletkezett, és a Föld felszínén lévő kőzetek, ezen az ábrán minden, ami lila, bordós szín, ezek a legősibb kőzetek 3,8 milliárd éve képződtek, és a szárazföldek kőzetei ezen magok köré növekedtek, és fokozatosan fiatalodnak. A szárazföldeket könnyű volt tanulmányozni, és érdekes, nagyon kalandos volt, de ennél nagyobb kalandot jelentett az, hogy mi van az óceánok nagy kéksége alatt. No, erre az amerikai geológia egyszerű választ adott. Ugyanaz, ami a kontinenseken, bár a topográfia, a morfológia nem olyan változatos, tehát hegyek, völgyek nincsenek, sima ajzat, és a lényeg, hogy az óceánok ajzata egyidős a földi kőzetekkel. Tehát az is. 3000-4000 milliárd éves, millió éves kőzeteket kell, hogy tartalmazzon. Az óceánok és a kontinensek tehát permanens, állandó jellegzetességei a Földnek, mondotta az amerikai földtudomány a 19. században, sőt a 20. század elején, amikor az Osztrák-Magyar Monarchiának egyik vezető geológusa, magyar munkatársakkal nagy komoly együttműködésben, Eduard Cisz azt mondta, hogy nem. Itt az Alpokban, sőt, Magyarország területén, a Kőszegi-hegység, a Darnó-hegység területén egy elpusztult óceán, egy eltűnt óceán kőzet maradványait látjuk. Tehát az óceánok nem állandó jellegzetességei a Földnek, hanem az óceánok születnek és meghalnak. Itt valami nem stimmel. Megindult az óceánok kutatása, és ez a kutatás természetesen ehhez nem volt elegendő, hogy függő segítségével mélységméréseket végezzenek, hanem hanghullámos berendezésekkel le kellett tapogatni az óceán fenekét, és amikor ezt megtették, akkor egy új világ tárult a szemünk elé. Ez az új világ lesz látható a következő ábrán, amelyik azt mutatja, hogy az óceánok ajzata korán sem sima, hanem a kékkel jelölt, körülbelül 4000 méter mélységben lévő úgynevezett méterkeri síkságok fölé emelkedő, hegységszerű képződmények húzódnak végig, amelyeket mai névvel hátságoknak nevezünk. Ezek folyamatosan kapcsolódó 60 ezer kilométer hosszúságban, és a hátságoknak nagyon érdekes a morfológiája, egy központi hasadékvölgyet haránt vetők földdarabolnak, és láthatólag ezért semmi módon nincs közük a hegységekhez, nem gyűrt nyomóerők hatására jöttek létre, hanem húzóerők hozták létre. A nyomásos formák a következő ábrán lesznek láthatók, amikor is rátekintünk, ez a csendes óceán nyugati medencéje, ez a Kurili-árok, ez a Japán-árok, ez a Mariana-árok, és belül a Ryukyu, illetőleg ezek a Fülöp-szigetek, a Fülöp-árok. Ezek az árkok a 4000 méteres óceáni mélységtől 5-6 esetenként 7000 méterrel mélyebb, és a Föld legmélyebb zónáit alkotják, ugye a Mariana-árok területén több mint 11000 méter. Ezek azok a területek, ahol az óceáni kőzetek közeledve a szárazföldek felé meghajolnak, és ennek a hajlásnak a felszíni kifejeződése az árok, lebuknak és eltűnnek a föld mélyében. Ezért derült ki az, hogy az óceáni kőzetek bébik a kontinentális kőzetekhez képest, 200 millió évesnél idősebb óceáni kőzeteket a mai óceánok területén sehol nem lehet találni, szemben a kontinenseken lévő 2000-3000 millió éves kőzetekkel. Az óceáni ajzat másik izgalmas jellegzetessége, ezek a kis kúpszerű szigetek, amelyek akkor szigetek persze, hogyha a kúp olyan magas, hogy éppen kilóg a tengerszint fölé, rengeteg van olyan, amelyik csak a víz alatt található, és egyik érdekes jellegzetességük az, például a Hawaii Emperor szigetsor, hogy egy nagyon érdekes, sem felsorakoznak, lineárisan helyezkednek el egymás mögött. Hawaii alapján pontosan tudtuk, hogy ezek vulkáni eredetűek, tehát vulkáni szigetsorok, de vajon miért ilyen szabályosak, miért sorakoztak fel? Ilyet szárazföldi területeken sehol nem látunk. A következő ábra azt fogja mutatni, ez ugye az Indiai-óceán területe, Ausztrália Afrika keleti része, hogy itt is vannak hasonló szépen felsorakozott lineáris vulkáni sorok, de más területeken, ugye ezek kiemelkedések az óceán rajzatából, ezek a vulkáni területek ilyen platókat, úgynevezett pajzsvulkánokat hoztak létre, ezek a Kerguelen szigetek, itt van egy másik, nagyon romantikus terület, ez a Seychelles-Mauritius plató, a Seychelles-Mauritius szigetekkel, ezek is vulkáni eredetűek. Hogyan jönnek ezek létre, ezek a vulkáni tevékenységek? Mert a vulkánhoz szükséges magma mindenképpen a Föld mélyéből emelkedik föl a felszínre. Milyen mélységből és milyen mechanizmussal? A következő ábra azt fogja számunkra illusztrálni, hogy a vulkanizmusnak a területei, ugye az óceáni hátságok, a alábukás, ugye ezt néztük meg a mélytengeri árkok területén, az alábukó lemez fölött jönnek létre vulkánok, és láttunk egy úgynevezett lemezközépi vulkanizmust valahol itt, ugye Hawaii és az Emperor szigetsor kapcsán, és megnéztünk nagy vulkáni platókat ezeken a területeken, mindenképpen a lemez határoktól távol. Ugyanis a mechanizmus, megértettük azt, hogy a Föld úgy működik, hogy a Föld úgynevezett litoszféra lemezekre osztható, körülbelül 100 km vastagok, és ezek befedik a Földet folyamatosan, de egymáshoz képest mozognak. Ez az ábra illusztrálja metszetben, például ugye ez Dél-Amerika, ez Afrika, itt hasadnak szét a litoszféra lemezek, látjuk a széthasadás helyénél az izzó fortyogó magmát, amelyik följön a felszínre, itt megszilárdul, a felszín alatt az óceán fenekét kell érteni, a vízben nagyon gyorsan megszilárdul, hozzánő ezekhez a lemezekhez, tehát ezek a lemezek egymástól távolodnak. Ha ezek távolodnak egymástól, akkor valahol ütköznie kell a másik lemezzel. Dél-Amerika partjainál, ott, ahol a mértengeri árkok vannak, ott történik az ütközés, és a csendes óceán mást nem tud tenni, mint meghajlik, és lebukik Dél-Amerika alá, és mindeközben komoly vulkáni tevékenységet és óriási földrengéseket gerjeszt. Ugye tehát itt és itt, ezek a lemez határok, de azt láttuk, hogy vannak lemezen belüli vulkáni területek. A következő ábra azt illusztrálja számunkra, hogy hogy is zajlik a mélytengeri árok kialakulása, és ez nem csak egy egyszerű geometriai forma, hanem ahogy az ábra illusztrálja, ez az óceáni lemez alátolódásának a helye. Ennek során az alátolódó üledékekből felszabaduló víz hatására a litoszféra, illetve a köppenyanyagok ez a része megolvad, és létrehozza a feltörekvő, felszabaduló olvatanyag, ezt a gyönyörű vulkáni sort, amelyik minden mélytengeri árokhoz, illetve szubdukciós zónához kapcsolódik. A nagy kérdés, ugye itt véget ér az ábra, homályban hagytuk, hogy meddig tolódik, meddig hatol ez a lemez be. Ez lesz az egyik kérdés, amire választ fogunk keresni. A másik még nyitott kérdés az, hogy ezek a gyönyörű szigetsorok, tehát ugye a Hawaii Emperor szigetek, de látunk másokat is hasonlóakat. Itt vannak például a Húsvét szigetek, itt van Tahiti, ezek nagyon romantikus, egzotikus szigetek, ahol ezeket a vulkánanyagokat megfigyelhetjük. Hogyan alakultak ezek ki? A következő ábrán fogjuk ezt látni, amelyik a kialakulás mechanizmusára próbál magyarázatot találni. Nézzük! Itt van a szigetsor, úgy mozog a lemez, látható, hogy a lemez mozgás iránya megváltozott, és lásd csodát, ez a vulkán 0 millió éves, és ahogy haladunk a sorban, ezek kor szerint is sorban rendeződnek el, 5 millió év, 27 millió év, ezek a Midway szigetek, és a legidősebb pedig 64 millió év. Tehát egy hihetetlen szabályszerűséget látunk, amelynek a magyarázatát a következő animáció fogja bemutatni. Egyszerű a magyarázat. Nevezetesen az, hogy a litoszféra lemezek alatt megint ismeretlen mélységből, de nagy mélységből forró anyag tör fel, ez felér a litoszféra lemez aljáig, azt átégeti, és kibudjan, mint az a bizonyos spenót, vagy a nagymama, amikor a szilva lekvárt főzi otthon, és följön a felszínre, vulkánt képez, de mivel a litoszféra lemez mozog, ez meg térben meglehetősen stabil, ezért a litoszféra lemez mozgás irányával összeesően egy vulkáni szigetcsor alakul ki. Megértettük, tehát ezeket az óceáni vulkáni szigetcsorokat, ezeknek a jellegzetességeit, de arra a kérdésre, hogy miért jönnek ezek létre, nem adtunk választ. Pedig nem véletlenül utaltam akár a spenótra, akár a szilva lekvárra, a válasz egyszerű, és mindannyiunk által ismert folyamatról van szó, amelyet egy laboratóriumi modellkísérlettel fogunk bemutatni. Hogy lehet ezt megcsinálni? Nagyon egyszerűen, mindannyian ezt csináljuk napiasan, amikor teát melegítünk. Ugye? Tehát a teát a kannában föltesszük a forró gáz vagy villanykálha platniára, arról jön a hő, az átadódik a legalsó vízrétegnek, a legalsó vízréteg melegszik fel először, ha az anyag fölmelegszik, akkor kitágul, ha kitágul, akkor kisebb lesz a sűrűsége, mint a fölötte lévő anyagnak, azaz fölé kell emelkedni, úgy, mint mikor leviszünk a vízbe egy labdát, és elengedünk, az rögtön fölszalad, tehát a kisebb sűrűségű anyagnak föl kell emelkedni, és ez a fölemelkedést látjuk itt ebben a kísérletben, ahol egy egyszerű lombikban
két különböző
víz helyezkedik el.
Látunk, fölül egyszerű víz, alul pedig hipermanganátos oldat, ami mivel hogy oldat, nehezebb a víznél. Mindaddig, ameddig el nem kezdjük ezt az alsó folyadékot melegíteni, megkérem kollégámat, hogy gyújtsa meg a lángot. Most ugye pontszerű hőhatás éri a nehezebb folyadékot, ami ennek hatására kitágul, könnyebb lesz, és megindul felfelé oszlop formájában, emelkedik, eléri a felszínt, folyamatosan jön az anyag fölfelé, a felszínen szétterül, és természetesen a felszínen elveszti a plusz hőjét, lehűl, ennek megfelelően ismét sűrűbb lesz, és elindul visszafelé. Tehát most egy áramlási cellát látunk, és ugyanígy működik a föld magja fölött, ő adja a hőt, a föld köppeny, fölfelé, és leáramló anyag ciklus alakul ki, és ez a forgás keveri meg a földköppeny anyagát, és a fölszálló ágak fölött alakulnak ki a föld leglátványosabb vulkánjai.
Alkalmunk volt tehát ezen egyszerű kísérlet kapcsán beletekinteni a föld köppenyébe, és valóban ez így működik, sőt, nagyon világosan láttuk, hogy meglehetősen nagy mértékben keveredik ennek hatására a hideg és a meleg anyag. Ennek ellenére a kísérletet pontosabban elvégezhetjük ma már számítógépes szimuláció segítségével. Ugye, tehát a modellkísérlet, a laboratóriumi modellkísérlet mellett a számítógépek ma lehetőséget teremtenek arra, hogy ugyanezt eljátsszuk néhány perc alatt a leggyorsabb számítógépek segítségével. Ez a föld magja, amelyik nagyon forró, tehát ő a platni, fölötte helyezkedik el a föld köppeny, és a színek a hőmérsékletre utalnak. Természetesen a meleg színek a forró anyagot, a könnyű anyagot mutatják, a hideg színek pedig a felszínen lehűlt hideg anyagot mutatják. Mit látunk? Ugyanúgy, mint a laboratóriumi kísérletben, a föld hőmérséklet hatására a forró anyag fölemelkedik, a felszínen lehűl, és a lehűlt nehez anyag pedig leindul fölfelé. Ezek a fölszálló ágak modellezik tehát a hőoszlopokat, amelyik például Hawaii vulkánjait, a Hawaii vulkáni sort táplálja. Ezek a leszaladó, nehéz, hideg anyagok pedig a szubdukciós zónákat. Tehát azt a kérdést, amelyet nyitva hagytunk, hogy a szubdukció milyen mélységig tud lehatolni, meg tudjuk válaszolni ezen modellkísérletek alapján, hogy valószínűleg a szubdukció, a hideg lemez lehatol, jó lehet az alátolódás sebessége, csak centiméter vagy néhány centiméter per év, ugyanúgy a föláramlás sebessége is ebben a nagyságrendben van, de minden a földmag határáról indul, ahol egy nagyon vékony rétegnek nagyon unalmas neve van, úgy hívják, hogy D2 vesző réteg, D2 vesző réteg. Ez, hogy érdekesebb kifejezést használjunk, ez a réteg a litoszférák temetője és a hőoszlopok feltámadásának a helye. Ugyanis a földmag, ugye most egy ilyen diagramban nézzük, nem gömbszimmetrikus ábrán a földet, ez a föld felszíne, ez a föld középpontja, ez a földmag. A földmag hőmérséklete az 5000 Celsius fok körüli, ennyi a nap felszínén a hőmérséklet. Tehát iszonyatosan forró. Ez a forró anyag felfűti a köppenyanyagot, a forró köppenyanyag fölemelkedik, közben lassan hűl, gyorsan hull a föld felszínén, a kihűlt, megszilárdult anyag létrehozza a litoszféra lemezeket, amelyek mivel megszilárdultak és hidegek, nehezebbek lesznek, és a szubdukciós zónákba pedig alábukik, és ismét lehatol ebbe a rejtélyes D2 vesző rétegbe, és ez az az áramlási ciklus, amelyik a föld motor működésének alapeleme. Természetesen következő ábra azt fogja mutatni, hogy ezt a spekulatív eredményt szeretnénk mérésekkel bebizonyítani. Megvan rá a lehetőségünk, a varázs módszer, a szeizmikus tomográfia, ami pontosan az a tomográfiai eljárás, amit az emberi test vizsgálatára az orvosok használnak. Ezzel át tudjuk tekinteni, le tudunk nézni a föld mélyébe, és meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen rendellenességek vannak. Rendellenesség alatt azt értem, hogy hidegebb és melegebb tartományok. Ez a szeizmikus tomográf kép, és ez ennek az értelmezése, itt húzódik, segítek, ez Európa, ez Afrika, itten elég furcsa orientációban Afrika, Görögország, Törökország, tehát az égei ív mentén, ami egy szubdukciós zóna itt nálunk a nagyon közel hozzánk, aki Görögországba jár, az emlékezzen rá, hogy egy szubdukciós zóna felett van, ugyanis a lehatolás, ez a litoszféra anyag lehatolása láthatólag egyre szélesebbé válik, de több ezer kilométer mélységig megtörténik ez a lehatolás. Bizonyítottuk tehát, hogy nem csak a forró anyag jön nagyon mélyből, hanem a lehatoló anyag is nagyon mélyre tud lehatolni, tehát valóban egy a föld legmarkánsabb, legnagyobb áramlási ciklusa alakul ki. Hol vannak azok a helyek, ahova lejut a hideg anyag, hol vannak azok a helyek a földön, ugye most földgömbön akarunk tájékozódni, ahonnét ezek a forró anyagok kiindulnak. Ismét a szeizmikus tomográfia ad erre választ, de most nem egy metszetet nézünk, hanem a földmag határát vizsgáljuk meg, és a földmag határán a következőt látjuk, hogy tudjuk, hol vagyunk, föltüntettük az ábrán a kontinenseket, és a földmag határán minden, ami kék, ott fekszik a lejutott litoszféra anyag, ami lassan fölmelegszik. Hol vannak a felmelegedett területek, minden, ami barna, pirosas szín? Két nagy meleg terület alakult ki a Földön. Az egyik a Csendes-óceán déli medencébe, a másik Afrika nyugati partjainál. Ezek azok a forró területek, amelyekről áramlik föl az anyag, és a felszínen valamilyen fizikai mechanizmus hatására, emlékezünk vissza a modellkísérletre, ez ilyen újasan szétbomlik. Azaz, a következő ábra bemutatja, hogyan történik. Tehát a Föld, és ha belegondolunk, ez a két forró terület, a Földnek pontosan két átellenes pontján helyezkedik el, ezt hívjuk pacifikus szuperfeláramlásnak, ezt hívjuk afrikai szuperfeláramlásnak, és az egészet a mag hője hajtja, hozzátéve azokat a belső fűtőanyagokat, ezeket a radioaktív anyagokat, amelyek a köppenyben, illetőleg a litoszférába helyezkednek el. Ezek nagyon gyors áramlások, ugye a Föld magja az nem kőzetanyagból épül fel, hanem az a vasmagból épül fel, tehát itten 5000 fokos vas olvadék van, ez úgy folyik, mint a kohókból kifolyó, felszínen kifolyó vas, annyira folyékon, iszonyatosan gyors áramlások vannak benne, ennek messze menő következménye van, ez az áramlás hozza létre a Föld mágneses terét, számunkra azonban most az fontos, hogy ez melegíti föl a köppenyt, és a köppenyben pedig a következő animáción látható folyamatok zajlanak le. Ezek a mag külső részében lévő konvekciók szállítják a hőt, ennek hatására az alsó köppenyben és a felső köppenyben is áramlások jönnek létre, majd a fölfűtött anyag fölboltozódik, létrejönnek ezek a szuperfelboltozódások, és a szuperfelboltozódások egy alsó-felső köppeny határán lévő fázis határnál általában megrekednek, és csak ilyen kis újszerű hőoszlopok tudják áttörni. Ezek táplálják a óceánok ajzatában megfigyelt vulkánokat, illetőleg egyes vulkánok, amelyeket elsőrendű forró foltoknak nevezünk, ilyen Hawaii, ilyen az Afar háromszöghöz tartozó vulkanizmus, azok a nagy szuperfeláramlásoktól függetlenül közvetlenül egy hőkéményt szolgáltatnak a 2900 km mélyben lévő maghatárig. Ugye? És a ciklus úgy zárul, hogy a felszínre jutó kihűlő, megmelevedő kéreganyag pedig a szubdukciós zónákban meghajlik, lejut a Föld mélyébe, és itt újra feltámad. Azaz, a Föld mindaddig egy élő, virulens, aktív bolygó lesz, ameddig megvan a hajtóanyaga. Mi a Föld hajtóanyaga? A földi hő. Tehát a Föld egy hőerőgép. Ez a hő két forrásból származik. Az egyik egy ősi hő, amit megörököltünk abból az időszakból, amikor a Föld összeomlott, és a földi anyagok ezen összeomlás során izzó anyaggá alakultak, úgy, ahogy az helyesen Kelvin gondolta, de a második forrással nem számolt, nevezetesen a Földben természetes radioaktív elemek vannak, amelyek alfa, béta, gamma sugárzás kísérletében bomlanak, és ezek a bomlások végső soron hőt termelnek. Ez a folyamat, mivel a Föld a múltban sokkal melegebb volt, mint ma, még nagyobb gyorsasággal zajlott. Tehát a múlt története még hektikusabb volt, még nagyobb földrengések, még nagyobb vulkánkitörések. A Föld fokozatosan hűl. Hol tartunk ma? Örömmel jelenthetem, hogy komoly esélyeink vannak, hogy még 1-2 milliárd évig működik a földmotor. Úgyhogy tartsuk meg ezt a Földet jó állapotban ennyi ideig. Köszönöm a figyelmüket!